Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk azért, hogy te légy az, aki most megnyitod a mi szívünket. Látod, hogy magunktól még erre sem vagyunk képesek. Ébresz bennünk készséget, vágyat arra, hogy ne csak egyszerűen meghalljuk, ne csak egyszerűen a fülünkig jusson a hirdetett ige, a te szavad, hanem egészen a szívünkig. Urunk, azért könyörgünk, hogy cselekedd meg mindazt a mi életünkben, amit te elterveztél, hogy ne legyünk akadályai mindennek, hanem vidd véghez a te csodálatos jobboddal, a te munkádat mindannyiunk életében. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 8. fejezetében, a 48. verstől az 59. versig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá, mármint Jézushoz a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt, bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyalásztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak, kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt, ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A 7.-8. fejezet tudósításából tudhatjuk meg, hogy Jézus Jeruzsálembe megy lombsátor ünnepére. Erről az ünnepről azt kell tudni, hogy 5 nappal az engesztelés napja után tartották meg a zsidók a lombsátor ünnepét, más néven a sátoros ünnepet. Ekkor megemlékeztek a pusztai vándorlás idejéről, és arról, hogy sátrakban laktak. Az utolsó napon pedig egy nagy összejövetelt tartottak, melyet az Új Szövetség is megemlít a 7. fejezet, itt a János evangéliumának 7. fejezete. E napon a különféle szertartások, például a víz kiöntése az oltár előtt, a gyertyák meggyújtása, a zsoltárok éneklése, mind-mind azt a célt szolgálták, hogy az ünnep betölthesse Isten adta a rendeltetését. Isten így rendelkezik Mózes könyvében erről az ünnepről, mind a 3., mind pedig az 5. fejezetben Isten ad parancsot, hogy hogyan és milyen módon ünnepeljék meg ezt az ünnepet. Az 5. könyvben ezt olvashatjuk: tartsd sátoros ünnepet 7 napig, amikor megtörténik a betakarítás szérüdről és borsajtódból. Örvendezz ezen az ünnepen fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóddal együtt, meg a lévitával és jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. 7 napig ünnepelj az Úr előtt, Istened előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldja Istened az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját, örvendezz hát. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi Istenednek, az Úrnak a színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt. A kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Mindenki azt szerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől az Úrtól, aki adja azt neked. Aztán Mózes 3. könyvében pedig így ad Isten utasítást: így ünnepeljétek meg ezt az Úr ünnepeként minden esztendőben 7 napon át. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre. A 7. hónapban ünnepeljétek ezt. Sátrakban lakjatok 7 napig. Sátrakban lakjék Izraelben minden benszülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. A zsidóknál az ünnepeknek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, és tulajdonítanak a mai napig, mint bármely más nép. Igyekeznek komolyan venni, igyekeznek emlékezni, visszatekinteni, hálát adni. Mert az ünnepben egy-egy történelmi momentum jelenik meg, és arra emlékeznek, és azokért adnak hálát. Sátrakban ünnepeltek, mert ezzel is megjelenítették és megemlékeztek a pusztai vándorlás nehézségeiről, a szabadításról és Isten gondviselő és megőrző szeretetéről. Itt a kivetítőn láthatjuk, hogy Mózes, amikor elindította az ő népét, körülbelül 1 millió ember az, aki elindult a vándorlás folyamán, ott Gósen földjéről, szépen elindultak, és aztán átkelve a Vörös tengeren, vagy Nádas tengeren, szépen a Sínai félszigeten menve, eljutottak aztán az ígéret földjére. És 40 éven át vezette Isten a pusztában, a nehézségek közepette az ő népét. És ezekre emlékeztek itt a sátoros ünnepben. Ahogy a 40 éven át vezette őket a pusztában, és nem hagyta magukra, hanem gondot viselt róluk. Az Egyiptomban töltött 430 év a fogság, a bűn fogságában való élet szimbóluma, de a vándorlás, a szabadulás folyamatára emlékeztet, az ígéret földjének elfoglalása pedig Isten ígéretének beteljesedésére mutat rá. Az új szövetségi értelmezésben a lombsátor ünnepe, vagy a sátoros ünnep a Jézussal való gyülekezésünket és a vele való közösségnek való örvendezésünket szimbolizálja. Jézus ezen az ünnepen részt vesz, és ha megfigyeljük, Jézus a zsidók ünnepeit fontosnak tartja, mert ezek az ünnepek a mennyei atya üdvtörténetébe illesztett, és a megváltást előkészítő ünnepei. Mert ha megfigyeljük, az Ószövetségben található ünnepek, azok párhuzamban vannak az Új Szövetségben megtalálható ünnepekkel. Gondolva húsvétra, a pászka ünnepre, gondolva a pünkösdre, ezeknek mind-mind üdvtörténeti jelentőségük volt. Azonban ezt az ünnepet beárnyékolja a zsidókkal, farizeusokkal, írástudókkal való vitája. És itt a János evangéliumának 7.-8. fejezete erről a vitáról szól, hogy hogyan vonják kérdőre a farizeusok, az írástudók, a papok Jézust, hogyan kételkednek benne mindabba, amit ő mond, és kezd a farizeusok bögyébe lenni Jézus, és a 7. fejezetben leírtak, jól mutatják, hogy milyen szándék van bennük. Azt olvashatjuk, a zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokasságban. Némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták, nem az, sőt, félrevezeti a népet. A sokasságból sokan hittek benne, és ezt mondták, a Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ez tett. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és az írás tudók, a farizeusok, hogy fogják el őt. Tehát ebben a vitában folyamatosan megkérdőjelezik Jézus megváltói, messiási voltát, az atyával való kapcsolatát, sőt egyenesen azt mondják, hogy ördög van te benned. A vita utolsó része az, amit felolvastam János evangéliumának 8. fejezetéből ott az utolsó résznél. És a vita utolsó része ez. Ezekben a vitákban Jézus döntés elé állítja a hallgatóságot. Vele vagy nélküle. És drága testvérek, mindig, amikor Jézus megszólal, akkor döntés elé akarja állítani az embert, hogy vele vagy nélküle. Hogy akarod élni az életedet? Vele vagy nélküle? Hol akarod tölteni majd az örökké valóságot? Vele vagy nélküle? Elfogadják-e mindazt, amit ő mond, hirdet, tanít, vagy elutasítják? A vitában azt láthatjuk, hogy végig sem hallgatják Jézust, hanem csípőből elutasítják, megkérdőjelezik a hitelességét, és úgy gondolják a farizeusok, és ezt sugallják a sokaság felé, hogy az atya ismeretének letéteményesei egyedül ők. Aki nem velük van, az ellenük van. És aki ellenük van, az nincs Istennel. Így vonták le magukban is azt a következtetést, hogy Jézus nem velük van, tehát ellenük. Ha ellenük, akkor Isten ellen. Azért utasítják el Jézust, mert féltik a hatalmukat. Amire építettek, azt Jézus a szavával, tanításával le akarta rombolni. Hiszen a papok, az írástudók magukra építettek mindent. De Jézus azt mondja, én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Ezek mind a maguk dicsőségét keresték. De Jézus ezt mind-mind leleplezte. Leleplezte a szív gondolatait, leleplezte az indulataikat, a szándékot, a hatalom iránti vágyukat, és a hatalom iránti elköteleződésüket, ragaszkodásukat. Amikor valaki elkezd Jézussal beszélni, akkor először is Jézus leleplezi a szívnek a gondolatait. Rávezeti arra, hogy ez és ez nincsen rendben, nincsen a helyén. Na, sokan ezt nem szeretik. Sokan ezt nem szeretik, amikor lelepleződik az a szív, lelepleződik az az én. Sokan ma is azért elutasítóak Jézussal szemben, mert féltik magukat, féltik a pozíciójukat, féltik az életüket, egzisztenciájukat, egész létüket, és ragaszkodnak azon picin hatalmukhoz, ragaszkodnak az életükhöz, amely ma van, de holnap elvétetik. Hányan vannak, akik többnek képzelik magukat, mint amilyenek valójában? Nagyon kifejező ez a kép. Aki tud sakkozni, édesapám, emlékszem gyermekkoromban, nagyon szeretett sakkozni, és ezért megtanított. És hát ez a kép olyan kifejező. A sakk táblán ez a kis bábú nem más, mint a paraszt, ugye a gyalogos. És az árnyéka pedig nem más, mint egy király. Ilyen az, amikor az ember sokkal, de sokkal többnek képzeli magát, mint amilyen valójában. És a farizeusok is azt gondolták, hogy a hit letéteményesei, hogy őtőlük függ minden. Ők mutatják az irányt, ők mutatják a mintát, ők mutatják a példát, hozzájuk kell igazodni, és amit ők elfogadnak, azt elfogadhatja a nép is. Amit ők elutasítanak, azt a népnek is el kell utasítani. És Jézus ezt rombolja le, ezt leplezi le, és akarja helyre állítani ezt a képet, ezt az én képet. Jézus, amikor elkezdi a tanítását, elkezd prédikálni, akkor ezeket leplezi le. És rámutat arra, hogy te ne az árnyékodat nézd, ne azt nézd, hogy te mi szeretnél lenni, vagy mi lennél, hanem azt nézd, hogy ki vagy valójában. Akkor is és ma is szembesíti Jézus az igazsággal és a valósággal az embert. Ezt az igazságot és valóságot sokan nem szeretik. Ezt az igazságot és valóságot nem kedvelik az emberek, mert ez leleplez. Inkább nem akarnak hallani az igazságról és a valóságról, mert ha nem tudnak róla, az olyan, mintha nem is lenne. De ez nem más, mint önbecsapás. Nekem olyan sokat jelent János első leveléből az az ige, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, ahogy majd idézem az úrvacsorai liturgiánál, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. És ha azt gondoljuk, hogy inkább eltakarjuk a szemünk elől az igazságot és a valóságot, és azt gondoljuk, hogy akkor ez nincsen, akkor becsapjuk magunkat. Ezt az igazságot és valóságot, ezt nem akarják megérteni az emberek. De ez az önbecsapás. Jézus pedig azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ő az igazság, azaz ő leplezi le az igazságot velem szemben, bennem, hogy milyen vagyok én valójában, és ha ő bennem él, akkor az igazság lakozik bennem. Ez az igazság hiányzott a farizeusokból. Nem mérték fel jól a helyzetet, és vonták kérdőre Jézust. Ő szeliden, ő alázatosan arra hivatkozott, hogy ha ismernétek az atyát, ha szeretnétek őt, akkor hinnétek bennem, és abban, aki elküldött engem. De ezzel lelepezte, hogy semmi közük nincsen a mennyei atyához, és így semmi közük ahhoz, akit ő küldött Jézus Krisztushoz. Mert egyedül Jézus Krisztus az út, és nincsen más. Nincsen más. Egy jezsuita szerzetes egyszer arról beszélt, hogy egy hegynek a csúcsán ott van Isten. És a hegy csúcsát többféle módon meg lehet közelíteni. Többféle szerpentin van, többféle út. Vannak a buddhisták, van az iszlám, vannak a hinduk, a New Age mozgalom. Sokféle módon meg lehet közelíteni ezt az Istent. Azonban, amikor Jézus itt a János evangéliumának 14. fejezetében azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, ezzel tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy nincsen más út. Hogy az a fajta jezsuita szerzetes által fölvázolt gondolatmenet, az hamis. Az nem megegyező az igével. Olyan döbbenetes volt, tegnap gyülekezeti tagjaink közül néhányan részt vehettünk a kerületi missziói napon, és igazán tartalmas, igazán jó volt. De volt néhány perc, amikor olyan szomorú volt a szívem. Volt egy fórum beszélgetés, 4 híres ember kin ült a dobogón, és dr. Fabinyi Tamás püspök úr velük egy interjút készített, megszólaltatta őket több mindenben. És számomra olyan szomorú volt, amikor egy fiatal lány, aki jelenleg éppen Párizsban, Franciaországban él, elmondta, hogy a múlt héten egy közös imádságon vett részt iszlám testvérekkel, és ott imádkoztak Istenhez. És aztán ez a lány arról beszélt, hogy milyen jó volt együtt lenni, milyen jó volt Istenhez együtt imádkozni, együtt imádni az Istent, és milyen jó volt azt a közösséget átélni, és aztán folytatta ezt az interjút azzal, hogy ő így tudja elképzelni a paradicsomot, hogy majd ott így együtt leszünk. És aztán püspök úr tudatosan provokálta, de senki nem kapott rá. Püspök úr tudatosan provokálta ezt a megjegyzését, és aztán csönd maradt. És bennem úgy megfogalmazódott az, hogy hát most kéne akkor ezt a János evangéliumából ezt az idézetet, ezt a mondatot oda mondani, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához. Senkinek sincs örök élete Jézus Krisztuson kívül. Senkinek. Persze föl lehet tenni a kérdés, akkor mi lesz azokkal a szerencsétlen iszlám vallású hívőkkel. Ők is el fognak kárhozni. Szerintetek, drága testvérek, miért ölik ezekben az országokban a keresztényeket? Azért, mert nem ismerik őket? Hát dehogy is nem. Szerintetek Indiában, ott a hindu vallás országában, szerintetek miért gyújtják a misszionáriusokra rá a házakat? Mert nem ismerik őket? Dehogy is nem. Ne higgyétek el. Számon lesznek kérve. És az egy komoly tévtanítás, amikor az, hogy ilyen lesz a paradicsom, hogy majd az iszlámmal, meg az hindukkal, meg a mohamedánokkal, majd ott együtt leszünk. Ez egy tévtanítás. És én inkább az igének hiszek, mint ennek a véleménynek. Mert Jézus azt mondja, nincs más út az atyához, csak is én általam. És ezért meg vagyok győződve, hogy Jézus Krisztus az út, ahogy a következő dia mutatja. Jézus Krisztus az út. Minden ember számára, és tudom, hogy ez egy kizárólagosságot jelent, de minden ember számára egyedül Jézus Krisztuson átvezet az út. És az Istenhez egyedül így lehet eljutni. És lehet mást mondani, lehet mást hinni, de amit én hiszek, és a valóság között is lehet különbség. Lehet, hogy ez a fiatal lány meg volt arról győződve, hogy ilyen lesz majd a paradicsomi állapot. Lehet ezt hinni. De drága testvérek, ilyenkor kell megnézni, hogy mit mond az ige. És tudjátok, az, aki komolyan veszi az igét, az nem az emberi véleményekre hallgat, hanem egyedül az Isten igéjére. És bízom benne, hogy ez a drága gyülekezet, amikor meghallgatja a prédikációt, bízom abba, hogy hazamegy, és még egyszer letölti, és még egyszer meghallgatja a prédikációt. És bízom abban, hogy mérlegre teszi mindazt, amit a lelkész mond. Mérlegre, az ige mérlegére teszi. És megnézi, hogy mit mond az ige. Ja, az ige azt mondja, hogy nincs más út, akkor nincs más út. És lehet, hogy valaki azt mondja egy ilyen kerületi missziói napon, hogy hát sokféle út van, sokféle közösség, sokféleképpen megtalálhatjuk Istent, és eljuthatunk Istenhez. Lehet ezt mondani, de meg kell nézni, mit mond az ige. És drága gyülekezet, kedves testvérek, legyetek olyan bátor hívők, hogy az ige mérlegére teszitek mindazt, amit hallotok. És hogyha valami nem állja meg a helyét, akkor inkább az igének higgyetek, mint a lelkésznek. Inkább az igének higgyetek, mint a felügyelőnek, vagy az esperesnek, vagy a püspöknek, vagy a pápának. Mindegy, hogy ki mit mond. A hívő ember egyedül az Isten szavára helyezi ezt a döntési mérlegelést. Egyedül. És ha ő azt mondja, akkor ez úgy van. És ezért, amikor Jézus azt mondja, hogy nincs más út, akkor nincs más út. És a farizeusok meg voltak valamiről győződve, és ebből szerette volna Jézus kibillenteni őket, amiben hittek, és ami a valóság. Sokan azt gondolják, hogy mindenki eljuthat ennek a hegycsúcsnak a tetejére, ahol Isten van. Sokan megvannak erről győződve, de a valóság más, hogy nincs más, csak Jézus Krisztus. És ezért állította döntés elé Jézus a farizeusokat, a papokat, az írástudókat, a sokasságot, és állít döntés elé ma téged is. Szeretnél Jézussal élni? Szeretnéd Jézussal folytatni az életedet? Szeretnéd Jézussal tölteni a mindennapjaidat? Vagy még mindig meg vagy győződve a magad igazáról, és nem akarod tudomásul venni, hogy Jézus az út, Jézus az igazság, és Jézus az élet. Ma hajnalban, amikor készültem az ige hirdetésre, akkor azon gondolkodtam, hogy nekem gyülekezeti lelkipásztornak mennyire fáj a szívem, és megszakad a szívem, hogy többen vannak, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, mint amennyien hisznek. Megszakad a szívem, hogy ma is többen lehetnének itt a gyülekezetben. Megszakad a szívem azokért az emberekért, akik nem akarnak tudomást venni Jézusról, akik nem akarnak vele foglalkozni, akik nem akarják eldönteni, hogy vajon Jézus lehetne-e Úr az életükbe vagy sem. És azon gondolkodtam, hogyha az én szívem megszakad ezekért a drága emberekért, akkor mennyivel inkább szakad meg Jézusnak a szíve? Mennyivel inkább? És ha hozzámész, akkor életed lesz. Ha elutasítod, amikor már késő lesz, akkor bánni fogod örökké az örök kárhozatban. És ezért legyen a mai Isten tiszteletnek legfontosabb kérdése, hogy Jézus döntés elé állít, és a kérdés az, hogy vele vagy nélküle, hogy örök élet vagy örök kárhozat. Mert ez a legfontosabb kérdés. És ezért állította Jézus döntés elé a farizeusokat is. Mint ahogy egyébként Illés is. Amikor megkérdezi, hogy meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az Úr az Isten, őt kövessétek, ha Baál, akkor őt? Vagy Józsué is megkérdezi. Kit akartok szolgálni? Válasszatok! De én és az én házam nép az Urat szolgáljuk. Az ige állandóan és folyamatosan döntés elé állít. És ezen a mai alkalmon is ő döntés elé szeretne állítani, hogy vele vagy nélküle. Vele szeretnéd tölteni életed hátralevő részét, vagy nélküle. Vele szeretnéd tölteni az örökké valóságot, vagy nélküle. Ezért lenne jó már most komolyan venni Jézust, komolyan venni a döntés elé állítását, és dönteni, hogy én mától őt szeretném követni, mert ő a feltámadás és az élet, ahogy Jézus mondja magáról a 14. fejezetben. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Tudnilik, amikor döntünk, akkor vagy az élet mellett döntünk, vagy a halál mellett döntünk. És rajtunk áll, ahogy akkor a farizeusokon, az írástudókon, a papokon, rajtuk múlott, hogy hogy döntenek, és láttuk, hogy sokan hogy döntöttek. És látjuk ma is, hogy sokan hogyan döntenek. De a kérdés ezen a mai Isten tiszteleten, hogy te hogyan döntesz? Az élet mellett, Jézus mellett tudsz-e dönteni? Tudod-e leadni oda a döntésedet, a választásodat? Így gondolkodjunk el ezen a döntési lehetőségen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, mennyi fájdalmat okozhattak neked a kételkedők szavai. Ennyi fájdalmat okozhatott neked az, hogy sokan nem jártak te veled. Rájuk hagytad a döntést, és ők nem az élet mellett tették le a voksukat, hanem elhagytak téged, nem foglalkoztak veled. És Urunk, azért könyörgünk, hogy távol legyen tőlünk ez a rossz döntés. Hogy ma, ha te szavadat halljuk, akkor meg ne keményítsük a szívünket, hanem most, amikor te döntés elé állítasz, legyenek ebben a gyülekezetben olyanok, akik azt mondják, én és az én házam népe szeretném az Urat szolgálni. Adunk, hogy ilyen odaszánt követeid lehessünk mindannyian. Amen.